Az a bibliai szakasz, amiről ma beszélnem kell, a Mózes második könyve 19. részében olvasható. A harmadik verstől olvasom a 8. verssel bezárólag. Mózes felment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom, papok királysága, és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Aztán lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket rábízott az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, íme eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek majd neked, neked is mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Tegnap van egy közös óránk Masai tanár úrral. Nagyon megtisztelő volt, amikor arra kért fel, hogy tartsunk közös órát egy Nyugat-Európában már egészen elterjedt teológiai gondolkodású módról, az interkulturális teológiáról. Lehet, hogy ebben azért mégiscsak az van ott, hogy többnyire én hallgatom őt, érthető módon. És a tegnapi beszélgetésben felmerült egy olyan kérdés, aminek az egyik mellékszála volt a misszió teológia, és egyáltalán a missziónak a megokolhatósága, a keresztény missziónak a létjogosultsága. Ennek kapcsán bennem sok minden megfogalmazódott, sok kérdés felvetődött, és sok minden folytatódott is bennem az este folyamán. Többek között az az egyébként újra és újra felmerülő kérdés is foglalkoztatott, hogy milyen alapon állhat ki ma valaki azzal az igényel, hogy Isten üzenetét mondja. Mert hogy ez egy teológusnak, egy igehirdetőnek mégiscsak kérdések kell, hogy legyen, hiszen vasárnapról vasárnapra, vagy időről időre azzal áll emberek elé, hogy ha nem is mondjuk így ki, hogy ezt mondja az Úr, vagy ha szerényebbek vagyunk, akkor nem merjük kimondani, de mégiscsak azzal az igénnyel állunk ki, hogy Isten üzenetét kívánjuk közvetíteni azok számára, akik hallgatnak bennünket. És ilyen szempontból nagyon érdekes volt, hogy a délután itt megfogalmazódott kérdések, mint egy folytatódtak bennem, amikor este elolvastam ezt az igét, mert hogy arról van itt szó, hogy Mózes felmegy Istenhez, és Isten beszél vele, és Isten üzenetét közvetíti a népnek. Isten beszél vele, kinyilatkoztatja önmagát Mózesnek, sőt, megbizatást is ad arra nézve, hogy mit mondjon el Izrael fiainak. Annak az adott közösségnek, amihez szólnia kellett. Nem tudhatta, és hát a mózesi könyvek szerkesztői sem tudhatták, hogy egyszer csak ez a kör kitágul, és ezek a bibliai szavak, ez a kijelentés már nem csak az adott közösségnek felé hangzik el, hanem mindenki felé, aki a Szentírást olvassa és hirdeti. Mózes felmegy a hegyre, és ez egy szimbolikus kép, mert felmenni Istenhez, találkozni az élő Úrral, ez tulajdonképpen mindig fáradtságos út. Most szó szerint gondoljunk bele abba, amit a Szentírás elénk ad. Mózes több mint 80 éves, a Sínai hegy nem egészen kicsi, nem biztos, hogy a hegy lábánál találkoztak. Én csak a Bölcskei temetődombra szoktam hetente fölkaptatni, hogy a nagyszüleim sírján lévő virágokat meglucsoljam, de időnként megállapítom, hogy 50 évvel ezelőtt ez ugye egyszerűbben ment, akkor így felfutottam. De van valami gyönyörű szimbóluma annak, hogy Istenhez felmenné. Az bizony, kérem, fáradtságos munka. túl kell jutni a lustaságunkon, azon a megmagyarázhatatlan belső ellenálláson, hogy halogatjuk akár csak a Szentírásnak is a kinyitását, a megszokásainkon, a kisebbségi érzéseinken, az arroganciánkon, az önmagunkkal való szembesülésen, még akkor is, ha nem az a dolgunk, hogy utána elmondjuk Isten üzenetét, vagy azt az igénnyel lépjünk emberek elé, hogy Isten üzenetét képviselem, ki az, aki közülünk nem ismerni azt, hogy tényleg eljutni Isten jelenlétébe, az mindig újra és újra egy fáradtságos munka. Néha persze adományként megkapjuk, hogy ez könnyen magától, meglepetésszerűen ajándékként meglep minket, de legtöbbször fel kell menni a hegyre, és le kell győzni azokat az akadályokat, amik a mi akadályaink. Isten megszólította Mózest. Az emberi életnek egy nagyon sajátságos tapasztalata és élménye ez, amikor valamilyen módon Isten jelenlétébe jutva halljuk az ő szavát. És hogyan is tudna bárki megszólító üzenetet közvetíteni, hogyha nem volt része megszólítottságban. Persze, amikor Isten szól, az mindig több, mint emberi szó. Ugye, milyen olyanok vagytok, akiket sok-sok ember megszólít. Én néha így végig rohanok itt ezen az udvaron, és igyekszem bizonyos megszólításokat nem meghallani. Mert nincs idő, mert már ezerszer végig tárgyaltuk, mert nem folytatom. Persze természetesen vannak emberek, akiknek azonnal meghallom a megszólítását, mert nem is tehetem, hogy ne halljam meg a megszólítását. Vannak emberek, akiknek olyan örülök, ha megszólítanak. De teljesen más az, amikor az ember átéli, hogy Isten megszólítja őt. Mert amikor Isten szól, akkor, vagy nagyon sokszor akkor az ember a maga teljes egzisztenciájában és döntéseiben lesz megszólítottá. Azt szoktam mondani, hogy az ember életében 3-4 olyan ige hirdetés van, ami ilyen egzisztenciális, ami sorsfordító. De minden Istennel való találkozásban van ennek valami kicsi kis morzsája. Isten jelenléte mindig önmagunk fölé emel bennünket. Mózes egy üzenet átadásával bízza meg Isten. És lényegileg erről az üzenetről szólna a mai ige hirdetés. Persze, megint visszacsatolva a tegnapi kérdéshez, biztos, hogy amit átadunk, az Isten üzenete. Pál egyszer azt mondta, hogy azt hiszem a korintusi levélében, hogy ezt én mondom, nem az Úr. De attól még bekerült a Szentírásba. Ezt meg az Úr mondja. Ma pedig ezen módon megkérdőjelezzük, hogy vajon ez a mai élethelyzetnek megfelelő-e, és tényleg Isten akarataként értelmezhető-e. Isten igazsága, ez is egy páli mondat, hitből hitbe jelenítődik meg. Van egy feltétel arra nézve, aki hirdeti, de arra nézve is, aki hallgatja Isten üzenetét. Itt most megkönnyebbülhetnék, hogy nem csak rajta múlik. Talán a mi énekes könyvünkben is benne van az az énekvers, hogy az, aki hirdeti és hallja itt az igét, adja néki szívét. Tudunk-e azzal a nyitottsággal igét olvasni és igét hallgatni, hogy az olvasott vagy hirdetett igén keresztül szeretnénk Isten személyes, megszólító szavát meghallani. Azt a szót, ami olyan sokszor egzisztenciálisan, olykor szívbemarkolóan, olykor csak megvigasztalóan hangzik felénk, olykor csak ahhoz elég, hogy tovább tudjunk lépni, tovább tudjunk élni, folytatni tudjuk a mindennapjainkat. Belevonhat-e bennünket Isten egy személyes párbeszédbe? Mit üzent Isten Izrael népének? Így summáztam, hogy amit majd itt el fog hangozni, hogy ti nézzetek vissza, én pedig előre nézek. Ti pedig üljetek le.
Köszönöm szépen, szervusztok.
Szervusztok.
Kim voltunk békásnak
előmények. Tehát ez az üzenet úgy foglalható össze, hogy ti nézzetek vissza, én pedig előre nézek. Nézzetek vissza a mögöttetek lévő útra. Sas szárnyon hordoztalak titeket. Biztos, hogy elmondtam már nektek, hogy Mózes pásztorként nagyon sokszor végignézhette, ahogy a szirti sasok, a sivatagi sasok tanítják a kicsi sasokat repülni. Amikor már elég pihe van a kis szárnyukon, és úgy látja a sas mama, hogy elég izmosak, akkor kidobja őket a fészekből. Persze egy magas szikláról. Vinnyognak, repülnek, ezer bajuk van. De a sasmama nagyon jó ütemben alájuk repül, és a szárnyain, aki kiterjesztett nagy fesztávú szárnyain hordozza őket. Hatulérték szívinfarktus nélkül ezt a megpróbáltatást. Persze a sas fiókák szíve úgy van megteremtve, hogy túlélik. Aztán vissza a fészekbe. De egy idő után újra kidobják őket. És a sasfiókák szép lassan megtanulnak repülni. És ebben a képben, hogy hordoztanak titeket sasszárnyakon, ez egy gyönyörű költői kép, el is lehetne andalogni, de az is benne van, hogy néhányszor ugyan kidobtatok kidobtalak benneteket a fészekből, és úgy éreztétek, hogy nincs tovább, de ugye ti tudjátok, Izrael nép, hogy mindig volt tovább. Volt tovább ott, amikor az egyiptomi 10 csapásban csak a Gósen földjét kerülték el a csapások. Volt tovább akkor, amikor előttetek volt a tenger, mögöttetek az egyiptomi hadsereg. Volt tovább akkor, amikor elfogytak a természetes tartalékok a pusztában, és nem volt víz, és nem volt ennivaló. És még akkor is, hogyha sok-sok kérdőjellel nézünk ezekre a történetekre. Azt hiszem, mindegyikünk élettapasztalatában benne van, hogy volt tovább akkor is, amikor azt gondoltuk, hogy nincs tovább. Innen most már aztán igazán nincs tovább. Mint ha azt mondaná itt Isten Mózesen keresztül, hogy emlékezzetek, mindig volt megoldás. És higgyétek el, hogy mindig lesz megoldás. Mert nem is az a lényeg, hogy lesz megoldás. Mert a lényeg az valahol máshol van. Mi olyan sokszor leakadunk itt, és teljesen érthető, hogy elakadunk itt, hogy na, hogy elakadunk itt, hogy kinyílik a tenger, vagy nem nyílik ki. Nem mindegy, hogy az egyiptomi jól felszerelt hadsereg nyilai és lovai találnak-e bennünket. Nemrég olvastam el Mika Walteri Sinuhe című könyvét, ami nagyon élénk képekkel ad, képekben festi le az egyiptomi hadsereget és hadvezetést. Tehát ugye kicsit közel jött hozzám ennek a történetnek a realitása. Szóval nem mindegy, hogy az egyiptomi hadsereg él utol bennünket, vagy esetleg időben nyílik meg előttünk az út, és lesz szabadulás. És mégis az hangzik itt el, hogy sasszárnyon hordoztalak, mindig volt megoldás, mindig lesz megoldás. De van ennél több. Mi Isten terve Izraellel? Isten előre néz. Nem pusztán a szabadság, nem pusztán az, hogy egy rabszolga nép kikerüljön Egyiptomban és szabad nép legyen. Nem pusztán az, hogy visszatérjenek Ábrahám, Izsák és Jákob földjére. Ezek csak részletkérdések. És nagyon sokszor leragadunk a részletkérdéseknél. De Isten horizontja az isteni léptékű. Bár övé az egész föld, annak minden népe, De csak egy népet és egy ember csoportot választott ki magának, és a zsidó testvéreink itt ezt a támaszt, választott szót jogosan értelmezik úgy, hogy támasztott. Szeretik ezt használni, hogy Izrael nem választott, hanem Isten önmagának támasztott népe. És ennek a népnek vannak kiváltságai. Papok birodalma lesztek, hangzik az ige. Az a szabadon, mint egy alanyi jogon járulhatnak az élő Isten elé. Ők a kijelentés hordozói. Isten önkinyilatkoztatásának részesei és továbbadói. De ennek a népnek megvannak a maga korlátai is. Szent nép lesztek, mondja Isten igéje. És a szent itt ebben az értelemben azt jelenti, hogy Isten céljaira elkülönített. Mintha láthatatlan tintával rá lenne írva, hogy másra nem használható. A gépekre szokták ráírni most, az elektromos gépekre, hogy csak rendeltetés szerű használat esetén vállaljuk a garanciát. Erős kép ez. De amikor Isten egy népre, egy embercsoportra, egy emberre azt mondja, hogy szent, arra rá van írva, hogy csak rendeltetésszerűen használható. Ő önmagát is, és mások is őt. Csak rendeltetésszerűen lehet használni. Isten Izraelen keresztül önmagát akarja megmutatni, önmagát akarja kiábrázolni. Tegnap hosszan beszélgettünk erről az órán, hogy létezik másfajta Isten tapasztalat is. Ne vitassuk el a többi néptől ennek a létjogosultságát, de Isten útja Izraellel, mint néppel, ez. Azt gondolom, hogy ismertek, kerülöm az Ó és Új Szövetség közötti erőltetett párhuzamokat, de hát azt gondolom, hogy itt többetekben azonnal hangoznak az efézusi levélnek bizonyos szavai, mert hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül ezt a szövetséget kiterjesztette a gyülekezetre. A gyülekezet tulajdonképpen ugyanezt az elhívást kapta, majd Péter mondja azt, hogy papok birodalma, szent nép a gyülekezet. Pálon keresztül így hangzik ez az Efézus 1.3.12-ben, bizonyos részeket kiemelek. Krisztusban kiválasztott minket magának, hogy szentek és szeretettek legyünk előtte, hogy legyünk dicsőségének magasztalására. Mintha csak Istennek a Mózesnek adott kijelentését olvasnánk egy páli megfogalmazásban. Merjük-e a Szentírásnak ezt az üzenetét személyesen úgy értelmezni, hogy mi, akik hallgatjuk Isten igéjét, arra lettünk kiválasztva, hogy Isten rajtunk keresztül önmagát mutassa meg. Önmagát ábrázolja ki. Úgy, ahogy az csak egyénenként lehet, tudja kiábrázolni. Tudjátok, hogy hosszan éltem egy misszióban, és ott volt, többen voltunk fiatalok, és volt valaki, aki ilyen nagyon komoly, nagyon szent, ritkán mosolygó valaki volt, egy kicsi szerelmes is voltam abban a fiúban, és megkérdeztem egy idősebb lelki anyámat, hogy sokszor mondták, hogy ez a fiú olyan szent, és én szerettem volna többfajta módon utánozni őt. És kezdtem, hogy én mikor vagyok olyan szent? Akkor még felmertem tenni ilyen kérdéseket. És a lelki anyám volt annyira bölcs, hogy azt mondta, hogy akkor, amikor önfeledten vidám vagy. Biztos értitek ezt a választ. Amikor mered Istennek azt az arcát megmutatni, amit rajtad keresztül, amit neked adott, amit rajtad keresztül akar kiábrázolni. Mi a nép válasza? Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Én valahányszor ezt olvasom a Szentírásban, ezt a szakaszt, mindig azt hiszem, hogy jaj, hogy lehetnek ennyire vakok. Nem igaz, hogy ezt komolyan gondolják. Ugye a gyerekek olyanok, hogy amikor azt mondjuk, hogy ugye nem csinálsz többet rosszat, akkor azt mondja, hogy nem. De szülő pontosan tudja, hogy jó esetben fél óra telik el, és újra jönnek a tintevések, de attól még mondjuk neki, hogy ugye nem csinálod ezt többet. És én nem tudom kérdezni, hogy gyerekek akkor azt gondolják, hogy ne. De valami ilyesmi van, ez egy lelkileg, meg nem ezt az erős kifejezést használni, hogy egy lelkileg éretlen nép, amelyik nem is tudja, hogy mit mond, nem tudja végig gondolni, hogy mit mond, igen, megtesszük. Ugye magunkra is ismerünk, amikor azt mondjuk, hogy na ez soha többet. Ezt a gondolati utat többet nem járom be. Ezt a fajta tévedést többet nem csinálom. És nagyon komolyan gondoljuk. Aztán talán mégis elkövetjük. Lesz itt még aranyborjú. Nem sokkal ezután, a történet után. Lázadás. Pletyka. Bárványimádás. Annyi minden lesz itt még Izrael történetében. De olyan szép az, amikor Bálám ott majd a négy Mózesben, nem sokkal a honfoglalás előtt hangzik el, azt mondja, hogy de szépek a te sátraid, Izrael. És nemrég hallottam egy kommentárt erről, ami nagyon megfogott, mert hogy igazából hogy Bálám nem csak azt mondja, hogy olyan esztétikusak a sátraid, olyan jófajta kecskebőrből lettek ezek összerakva, hanem valahol a héber eredetiben az fejeződik ki, hogy valami isteni tervszerűség, rend látszik még abban is, ahogy itt táboroztok, vonultok, megpihentek. És hát nem tudnak benneteket megátkozni, mert ha csak a táborotokra nézek rá, ott látom az Isten jelenlétét és áldását. Na, ez még úgy 40 év múlva van. Itt még csak a vakság van. Az már szinte egy másik generáció, amit Bálám lát. Mert nagyon sokszor nem is egy nemzedékre való terv. Nagyon sokszor több nemzedékre való terv az, amikor Isten gondolata a maga tervé, a maga teljességében meglátható. Isten nemzedék, Isten gondolatai sokszor nemzedékeket ölelnek át. A nép vak és gyermeteg. De az őket hordozó Isten lát, és hisz a kiválasztottaiban. Bennünk is. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Nehezen állunk szóba, Uram, azzal, hogy Papok Birodalma szent nép lennénk. Látod, hogy sokszor milyen nehéz nekünk elmenni hozzád, bekerülni a jelenlétedbe. Mennyi minden gátor ebben. És olyan sokszor nehezen értjük meg, hogy mire is teremtetted az életünket. Olyan sokat ütöttünk, kopottunk. Olyan sokat csalódtunk. A hűségedet, a hosszú távú terveidet, a felülünk való reménységedet köszönjük. És köszönjük, hogy így nézhetünk magunkra, és így nézhetünk másokra is. Amen.